Az. Látod, hogy mindig ezt szokom mondani, de ez is egy nagyon fontos része, ha értünk. Figyelj jól, kérlek, nyisd ki a szívedet, a füledet. Egy család vagyunk Krisztusban, szóval szeretnék egy bizalmas kérdést föltenni, mert egy családban lehet ilyet csinálni. Szoktatok vétkezni? Igen. Küzdötök a bűnnel? Nem. Aki nem, annak van egy alternatív program mára, nyugodtan menjen ki, foglaljál magát valamivel a kertben. Szóval, hogyha, ha mégis esetleg abban a csapatban tartozom, amivel én is, tehát, hogy a vétek az még nem ilyen fényévekre járt tőled, akkor kérlek figyelj ma, és Pál apostol arról fog beszélni, hogy mint újjászületett hívők, hogyan éljünk győzelemben a bűn felett. Igazából Pál apostol ezt a római levelet úgy írta meg, köszönöm, Laci, Pál apostol úgy írta meg ezt a római levelet, mint egy bírósági tárgyaláson lennénk. És oda érkezünk, ahol ugye Pál kimondta azokat az igazságokat, hogy megigazultunk, hogy Krisztusban vagyunk, hogy elnyertük az igaz mi voltot azáltal, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Csak ez fölvet egy pár kérdést. És ezeket a kérdéseket helyettünk itt fölteszik. Olyan emberek, akik így hibákat keresnek ezen az elméleten. És hálásak lehetünk ezért, mert meglátjuk, hogy Pálnak mindegyikre van válasza. Az első, hogyha Isten kegyelme ilyen bőségesen árad ránk, amikor vétkezünk, ugye ez volt a Róma 5:20-ban, hogy amikor a bűn megsokasodik, még bőségesebben kiárad a kegyelem, akkor erre jöhet egy kérdés, hogy hát, de akkor miért ne vétkezzünk? Hát akkor vétkezzünk, hát sokasodjék meg a bűn. És Pál erre fog válaszolni, amit ma meg is nézünk. Aztán jön egy másik kérdés, hogy ha már nem vagyunk a törvény alatt, hát akkor élhetünk úgy, ahogy akarunk, nem? Hát akkor azt csinálunk, amit akarunk. Pál erre is fog válaszolni, meg fogjuk nézni a mai részben. Aztán följön egy másik dolog is, hogyha Isten törvénye leplezte le a bűneinket, akkor tulajdonképpen Isten törvénye a bűnünkkel szövetséges, és akkor a Isten törvénye bűnös. Hát nem. És ezekre Pál egyenként majd válaszolni fog. Miből fakadnak ezek a felvetések? Én olyan gyülekezetben nőttem föl a budapesti Golgotában, ahol sokszor érte az a vád a lelki pásztort, hogy túlságosan a kegyelem oldalára téved. És megmondom őszintén, én nagyon hálás vagyok, egy olyan gyülekezetben járhattam, ahol a pásztor inkább a kegyelem oldalára tévedett, mert úgy érzem, hogy Isten azt szeretné, hogy a kegyelem által erősödjön meg a szívünk. És ne értsük félre Isten kegyelmét, mert két extrém dolog módon lehet félreérteni Isten kegyelmét. Az egyik az a szabados ember, aki úgy veszi Isten kegyelmét, mint engedélyt a bűnre. És hát ha kegyelem van, akkor azt csinálok, amit akarok. Ez is egy félreértés Isten kegyelmének, de az is, aki nem él Isten kegyelmével, és a törvény alatt él, törvényeskedik, holott nem kéne már azt tennie. Három fejezetet nézzünk meg, majdnem van a jegy meg, ma Róma 6 lesz. Három fejezet áll előttünk, ami így kicsit így összefogható ennek mentén. Az egyik a Róma 6, hogyan éljünk győzelemben. A Róma 7, hogyan éljünk szabadságban. És a Róma 8, hogyan éljünk biztonságban. És ma nem fogom megadni azt a választ, amivel ma úgy mész haza, hogy ha-ha, a bűntől teljesen szabadon élhetek, mert ma csak az egyik lépését látjuk meg ennek. De nagyon fontos lépését. És kérlek, gyere vissza a Róma 7, Róma 8-ra, hogy megtudd a többit is. Mint amikor a film izgalmas részénél kiírják, hogy folytatás következik. Hát ma is így fogunk ott állni, de és tényleg a folytatás következik. Ha nem bírod kivárni, olvasd el otthon a Róma 7, 8-at, javaslom. Hogyan győzünk a bűn fölött? Ma három utasítást fogok nektek mondani, amit Pál ír ebben a részben, a Róma 6-ban. Az egyik tudni valamit, a másik alkalmazni ezt a tudást, és a harmadik ennek mentén dönteni. Tehát három utasítás. Tudni, alkalmazni, és dönteni. Erre fogom leegyszerűsíteni nektek, és meglátjátok, hogy miért nagyon fontos ez a három utasítás. Tudni. Olvassuk el a római levélnek a első, hatodik fejezetének első pár versét. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által úgy mi is az új életben járjunk. Ebben a fejezetben háromszor is látunk olyan kifejezést, az első itt van, a harmadik versben, vagy nem tudjátok? És nézzétek meg a 6. és a 9. verset, az mondja, hogy hiszen tudjátok, 9. vers is úgy kezdődik, hiszen tudjátok. Ahhoz, hogy győztes keresztény életet élhessünk, a bűn felett győzhessünk, az első lépés bizonyos dolgokat tudni. A tudás az nagy hatalom, ugye ezt szokták mondani, és ez tényleg így van. Nagyon sok minden dől el a keresztény életemben azon, hogy mi az, amit tudok. Hogy tudom-e az igazságot. Hogy tudom, hogy mi az a valóság. A sátán tudatlanul akar tartani minket, és azáltal, hogyha tudatlanul tud tartani, erőtlenül tart. Hatástalanítani tud vele. Ugye Pál itt föltesz egy kérdést. Azt mondja, hogy maradjunk a bűnben, hogy növekedjék a kegyelem. Ezt nem Pál logikázta ki. De hogyha azt mondjuk, hogy mi Krisztusban vagyunk, és igazságot nyertünk, és kegyelmet kapunk, akkor erre mondhatjuk azt, hogy hát akkor vétkezzünk. De ez egy kicsavart gondolat. Hát, hogy vétkezzünk, úgyis kegyelmet fogunk kapni. Találtad magad már itt ezen a gondolatösvényen? Én jártam már ilyen úton, hogy ja jó, hát hogyha vétkezem, az mégsem olyan nagy baj, mert akkor majd Isten kegyelmez nekem. De ez egy kifordult logika. Ez nem helyes logika. És Pál visszakérdez, nézd meg erre a kérdésre, egy kérdésre válaszol, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Tamás, mi az a dolog, amit tudnom kell? Itt van ebben a mondatban. Nekem tudnom kell azt, hogy én meghaltam a bűnnek. Nézzétek meg, ezt válaszolja Pál. Vagy nem tudjátok? Figyelj! Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsőségére, úgy mi is az új életben járjunk. Hogyha valaki bűnben járó keresztény, arról feltételezhető az, hogy nem tudja ezt az igazságot, amit Pál itt elmond. Hogy mi hívőként meghaltunk a bűnnek. Ez egy alapigazság, amit a szívünkbe kell vésni, amit tudnunk kell. Amikor azonosultunk Jézus Krisztussal, ugye erről volt szó a múlt héten, akkor az ő halálával is azonosultunk. Az ő temetésével is azonosultunk, és az ő feltámadásával is azonosultunk. Ez a radikális azonosságom nekem korábban Ádámmal volt meg, és ő benne elbukott ember voltam, ő benne kárhozat alatt voltam, de most ugyanilyen radikális azonosságom van Krisztussal. És azt mondja Pál, hogy nem tudjátok, hogy amikor Krisztus meghalt, akkor ti is meghaltatok vele együtt. És egy kicsit így gondolkodunk, hogy Tamás, hogy mondod ezt, hogy Krisztus, amikor meghalt, akkor én is ott meghaltam? Én erre nem emlékszem. Hát itt vagyok, élek, jól vagyok, köszönöm szépen. Nem emlékszem, hogy mikor haltam volna meg vele. Azt mondja Pál apostol, hogy az óemberünk, az a bűnös természet, amit Ádámtól örököltünk, az meghalt Krisztussal együtt a kereszten. Krisztusban megkereszteltettünk. Nem tudom, hányatoknak volt már bemerítkezése, de a bemerítkezés az a víz alá merülést jelenti. Hogyha még nem, akkor nagyon szívesen megtesszük. Ez a fizikai kép az, hogy így alámerülsz a vízbe. És tulajdonképpen ez annak a fizikai kép, ami lelkileg megtörtént Krisztusban, hogy itt teljes mértékben alámerültünk Krisztusba, és ennek van egy lelki képe is, hogy teljes azonosulás. Amikor belemerülsz Krisztusba, akkor gyakorlatilag eltűnsz Krisztusban. Teljes azonosulásod van ő vele. Amikor Krisztus meghalt, akkor te is meghaltál. Amikor Krisztus föltámadt, akkor te is föltámadtál. Ezt mondja itt Pál apostol. Figyeljétek meg, hogy a Róma 5-ben van egy váltás. A Róma 5.12-ben van egy váltás a levélben. Korábban Pál állandóan a bűneinkről beszélt. A téma a bűneink voltak. Onnantól kezdve viszont nem többes számról beszél, hanem egyes számról. Onnantól kezdve a bűnről beszél. Addig arról beszélt, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és fizetett érte, mint helyettesítő áldozat. Onnantól kezdve viszont arról beszél, hogy én is meghaltam ő vele, hogy szabaddá tegyen a bűntől. Van különbség? Van nagy különbség. Krisztus nem csak meghalt a bűneimért, a csakot nagy zárójelbe tesszük, nem csak fizetett a bűneimért, hanem szabaddá tesz a bűntől. Megtöri a bűn erejét az életemben. megkapom az igaz mi voltot, és a mostani fejezetekben meg azt mutattam, hogy hogyan élhetek igazságban, hogyan élhetem meg ezt az igazságot a gyakorlatban. Amiről beszélünk, az nem csak teoretikus, nem ilyen elméleti tudás, hogy jó tanács, értjük, lapozzunk, menjünk már oda, ahol valamit csinálni kell, hanem most érünk oda, hogy ennek gyakorlati hatása van az életemre. Isten azt szeretné, hogy igazul éljek. Új életet adott nekem Krisztusban. Teljes azonosulásom van vele, és ez azt jelenti, hogy ami Krisztussal történt, az velem is megtörténik. Az a szó, amit itt látunk, hogy belemerítés, vagy a megkeresztelés, ez a baptízó szó, ami a teljes alámerülést jelenti. Amikor Krisztus meghalt, eltemettettünk vele a halálba. És nézd meg az 5. verset, azt mondja, hogy ugyanígy egyé leszünk a feltámadásának hasonlóságában is. Ennek van egy jövőidejű megvalósulása, hogy majd ha meghalunk fizikailag, akkor fel fogunk támadni. De van egy jelenidejű megvalósulása is a 4. vers végén. Azt mondja, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is az új életben járjunk. Most. Most. Meghalt az én óemberem a kereszten, és most én járhatok a feltámadás erejében Krisztussal. Mert velem is megtörtént, ami Krisztussal megtörtént. Sőt, olyannyira képzeljétek elő, hogy az Efézus 2-ben Pál azt írja, hogy már le vagyunk ültetve a mennyben. Emlékeztek, hogy Krisztus 40 napig a feltámadása után itt járt a földön, utána felment az Atya jobbjára. És azt mondja Pál, hogy olyannyira megtörtént már veletek az, ami Krisztussal, hogy én azt mondom, hogy Krisztusban már le vagytok ültetve a mennyben, ott ültök az Atya jobbján. Hú, ez egyre bonyolultabb. Krisztus feltámadása azt jelenti nekünk, hogy mi már most az ő feltámadásának erejében járhatunk. Mit jelent ez a bűnnel kapcsolatban? Ez azt jelenti, hogy nekem teljesen új viszonyom van a bűnnel. Teljesen új viszonyba kerültem. Mi ez az új viszony? Az, hogy meghaltam a bűnnek. Azt mondja Galata 2:20, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, jelen idő, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ha van valaki, aki alkoholfüggőségben szenved, alkoholista, nem tud ellenállni annak, hogy ne ígyom. De mi lesz azzal az emberrel, ha meghal? Egy halott ember. Az az ember vajon továbbra is kísérti az alkohol? Hát egyáltalán nem. Az az ember nem lát, nem érez, nem sóvárog, nem ídlel, megszabadul ettől a függőségétől, hiszen meghalt, és nem működik benne többé ez. És azt mondja itt Pál, hogy Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek. És következik egy logikus kérdés. De akkor hogyan élhetnénk még mindig benne? Ez egy nagyon fontos igazság, testvérem, ami lehet, hogy úgy gondolkodsz most, hogy hallgatod, hogy talán ez nagyon jól hangzik, csak én egyáltalán nem így érzem magam. Én itt nem az érzésekről beszélek. Én nem azt nem a gyakorlat felől közelítek, mert azt mondhatod, hogy Tamás, még mindig kísértve érzem magam. Igen, igen, még fogunk arról beszélni. De innen kezdődik a bűn felett való győzelembe járás. Hogy tudom, hogy meghaltam a bűnnek. Krisztussal az én óemberem keresztre feszítetett. És ezért a bűnnek nincs uralma felettem. Egy halott emberen nincs a bűnnek uralma. És nem csak meghaltam, hanem most már élek Krisztusban. Ez az én új viszonyom a bűnnel. Meghaltam a bűnnek, és feltámadtam az ő erejébe járva. Ennek az igazságát Lázár története tök jól illusztrálja. Emlékeztek a története, Lázár, akit Jézus annyira szeretett, meghalt, berakták a sírba, és 4 napig ott volt, nagyon halott volt már. És amikor megjött Jézus, kihívta a sírból, Lázár, gyere ki! Még jó, hogy mondta a nevét, különben mind kijöttek volna, aki ott voltak. Lázár kijött, és rajta voltak a gyolcsok, emlékeztek? Visszajött az életbe, és Jézus azt mondta, hogy szabadítsátok ki, hadd tudjon járni. És én azt gondolom, hogy valahogy ebben az állapotban vagyunk most, hogy Krisztus visszahozott az életbe, feltámadtunk ő benne, és ezek a gyolcsok még rajtunk vannak néha, és meg kell tanulnunk ebben az új életben járni, a feltámadás erejében. Túl sok hívő van úgy, és gondolt, hogy te hol jársz ebben. Túl sok hívő van úgy, hogy valahol Egyiptom és Kánaán között csámborog. Hogy már nem Egyiptomban van, már nem a bűn fogja, de még nem gondolja, hogy bement volna az ígéret földjére. Ezek a középen lévő emberek, és szerintem ez az állapot nem létezik, csak úgy gondolkodnak. Hogy üdvösséget nyertek, de még valaminek történnie kell. Úgy várom, hogy valami történjen, mert nem tudok győztes keresztény életet élni. Valaminek biztos még történnie kell. Mint akik nagy pénteket már átélték, Krisztussal együtt keresztre feszítettek, de még a húsvét hétfőig nem érkeztek el. Még nem élnek a feltámadás erejében. Pál apostol elmondja, tesó, minnyájunknak, hogy mi Krisztussal együtt feltámasztattunk, hogy az új életben járjunk. Ezért nem élhetünk a bűnben szándékosan. Ez, új azonosságunk van a bűnnel. Új azonosságunk van Krisztussal, új viszonyunk van a bűnnel. És nézd meg, így folytatja a 6. versben, hiszen tudjuk, itt a következő, hiszen tudjuk, mi az, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra, aki él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Mit jelent az, amiről beszélek a gyakorlatban? Hogy mi már nem szolgálunk a bűnnek többé. Ha valaki rossz urat akar magának választani, akkor a bűnt válassza. A bűn egy szörnyű úr. És a testünkben talált korábban magának egy jó kis szolgát. A testünk tagjai a bűn szolgáiként élt. Két fontos kifejezés van itt, az egyik az óember, és a másik a test. Mi az óember? Az óember az a bűnös természet, amit Ádámtól örököltem. A test, ez a görög szóma szó, ez a fizikai testemet jelenti. Az én fizikai testemnek a tagjai nem tudtak mást tenni, mint a bűnt szolgálják, mert volt egy rossz örökségem Ádámtól, hogy bűnös természetem van. Nem tudtam mást tenni, csak vétkezni. A testem, amit idejönnél meg tudnál ölelni, meg tudnál fogni, az önmagában semleges. A testem az nem bűnös, de mivel bennem lakott ez a bűnös természet, ezért rabként éltem. De abban a pillanatban, amikor ez az óember meghalt Krisztusban, megszűnt a rabságom. A megtérésem előtt nem tudtam más tenni, mint vétkezni, de most új emberként szabad vagyok. Opcióm van, választhatok, hogy a testem tagjait a bűnnek adom, vagy Istennek. Ez az óember, ami engem így rabul ejtett, fogjul tartott, ez meghalt Krisztussal. Tamás, figyelj, én ezt értem, de ezt mégsem tapasztalom. Ez hogy működik? Ezt meg kell tennem? Figyelj, amiről most beszélek, ez nem olyan dolog, amit tenned kell. Ezt tudnod kell. Ezt először tudnod kell. Ez már megtörtént. Már megkaptad az új természetedet. Az a szó, amit itt látunk, hogy hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test. Ez a szó, hogy megsemmisüljön, ez azt jelenti szó szerint, hogy megerőtlenedjen. Hogy a bűnnek ez az uralma a testem fölött megerőtlenedjen. Hogy lefegyverezze Isten az én ezt a rabságot. Ne legyek állandóan ennek a rabja, hanem szabad legyek. Ez nem a gyakorlati győzelem. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát ez nekem nem segít. Figyelj, ez nem a gyakorlati győzelem. Ez az alap, amire rá kell állnod. Ez egy tény. Elhiszed, hogy Krisztus meghalt a kereszten? És feltámadt a 3. napon. Hogyha e körül vannak kérdései, gyere majd el április 13-án az Adulán barlangba, ott lesz egy külön erről való előadás. Ez egy történelmi tény, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. És ugyanilyen tény az, hogy én vele együtt meghaltam. És aki halott, az megszabadul a bűntől. Én ma olyan ember vagyok előttetek, és te is olyan ember vagy, ha újjászülettél, hogy szabad vagy arra, hogy ne vétkezz. Már nem ez az egyetlen út, ami előttünk áll. Van opciónk. És ez jelenti az, hogy Krisztus nem csak meghalt a bűneimért, hanem megtörte a bűn erejét az életemben. Nézd meg a 11-es mondatot velem újra. 11-es vers. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Az első az, hogy tudd. Tudd, hogy meghaltál a bűnnek. És a második, nézd meg, amit mond itt Pál. Ezért tehát ezt tartsátok magatokról. Ez a tudás, amit Pál átad, ez semmit nem használ, ha magadat nem ebben látod. Ezért tehát azt tartsd magadról, hogy te már meghaltál a bűnnek, és élsz Krisztusnak. Szó szerint, amit itt Pál mond, így könyveld el magad. Így tekints magadra. Ezt tartsd magadról. Legközelebb, amikor jön a kísértés, legközelebb, amikor érzem, hogy most olyan könnyű lenne vétkezni, akkor először is tudhatom, hogy én már meghaltam a bűnnek, és magamat ebben látom. Jaj, Tamás, ez még nem elég. Én tudom, hogy ez még nem elég, de innen indul. Ha ezt nem fogadom el, ha ezen nem állok, akkor minden más próbálkozás a porba fog hullani. Pál 41-szer használja ezt a kifejezést az Új Szövetségben, hogy ezt tartsátok, így gondolkodjatok, mert az, amit átad nekünk ismeret, az alkalmaznom kell a saját életemre. Ez szerint gondolkodj magadról. Ezt nem érezni kell, ezt abszolút nem érezned kell most. Még csak értened sem kell, hogy ez, Tamás, ezt nem értem teológiai, nem érezni és nem értened kell, hanem elhinned, tudnod és alkalmaznod a saját életedre. Hogy ez szerint élj, ez szerint gondolkozz. Ez nem egy ígéret. Ez egy tény. Az, hogy meghalni a bűnnek, az hangozhat parancsként. Hallj meg a bűnnek! De ez nem egy parancs. Ez egy tény. Már megtörtént. Tudd, értsd, és ezerint gondolkodj magadról. És jön a harmadik. Ugye mondtam, hogy három utasítás van. Tudd, alkalmazd. És a harmadik, hogy dönts. Nézd meg velem, hogy hol jön az első felszólítás, itt a 12. versben. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyőrévé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ez a felszólítás, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ez csak újjászületett hívőnek mondhatja bárki. Különben értelmetlen lenne. De számunkra értelmet jelent. Számunkra ez a valóság. Ne uralkodjék benned. És utána elmondja, hogy ez hogy működik. Adjátok oda magatokat. Itt két parancs van. Nézzétek meg a következő vers. A 13., hogy ne adjátok oda magatokat valamire, és utána pozitív, hogy adjátok oda magatokat valakinek. Tehát mi, akik szabadok vagyunk, mert meghaltunk a bűnnek, már tudunk dönteni. Isten helyettünk nem döntötte el, hogy hogyan élünk, csak azt mondta, hogy szabaddá teszlek, hogy ne a bűn legyen az egyetlen opciód. Most szabad vagy. Mire használod a szabadságodat? Oda szánod a testedet továbbra is annak, amiben eddig éltél? Pál azt mondja, hogy nehogy már a bűnnek szálljátok oda magatokat. Hát ne a bűn uralkodjon a ti testetekben, hogy annak kívánságait tegyétek, hanem szálljátok oda magatokat Istennek. Én nem mehetek oda egy nem hívőhöz, aki nem született újonnan, hogy figyelj, próbálj már bűn nélkül élni. Hát ha akarna, se tudna, mert uralkodik benne, de bennünk nem. És ezért hangzik értelmesen ez a döntés nekünk, akik tudják, akik alkalmazzák, tudjak dönteni. Nem engedem, hogy uralkodjon bennem ez. Észrevetted, hogy mindenképpen adjuk valamire magunkat? Vagy a bűnre, vagy Istennek. Nagyon más opció nincsen. De nagyon fontos, hogy ezt az újjászületett állapotomban én minek szánom oda a testemet, a tagjaimat. Nagyon egyszerűen úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy figyelj, drága tesóm, ne úgy élj, mint korábban. Hanem szánd oda magad Istennek. Erről szólt az a konferencia, ami azóta fönn van a weboldalon, nagyon ajánlom, hogy hallgassátok meg. Élj annak megfelelően, ami történt veled, mondja Pál itt. A testem tagjai. Szánd oda Istennek. Mit szánhatok oda Istennek? A kezemet, a lábamat, számat, a fülemet. Oda szánatom Isten szolgálatára. Sőt, azt mondja az ige, hogy az igazság fegyvereiként átadhatom az Úrnak. Gondoltad volna, hogy a saját tagjaid olyanok, mint a fegyverek Isten országának ügyéért? Mondok nektek néhány példát. Norbi beszélt is némelyikről az ő tanításában, amikor azon a női konferencián. Mózesnek a keze olyan lett, mint egy fegyver. Fogott egy botot, és Isten azt a botot használta. Dávid, amikor fogta a paritjáját, Isten használta ezt az embert. Pál apostol használta az ő lábát, hogy elvigye az evangéliumot egyik városból a másikba. János használta az ő szemét és a kezét, hogy leírja, amit látott számunkra a Jelenések könyvében. Ha engedem, Isten használja a tagjaimat, és úgy működhetnek, mint az igazság fegyverei. Ne szánjátok a testeteket továbbra a testi kívánságokra, hanem szánjátok oda Istennek. Ez működhet fordítva is egyébként. Tehát Dávid nem mindig szánta magát Istennek, valamikor a szemét a kívánságnak szánta, és paráználkodott, elvette másnak a feleségét, a száját arra adta, hogy bűnös utasításokat adjon, hogy hogyan ölesse meg Úriást. Ez mind a két irányban működik. Ezért figyelmeztető, hogy hogy döntünk a mai nap. Kinek szánjuk oda magunkat? Amikor a papokat fölkenték szolgálatra, megkenték a fülüket, a hüvelykujjukat, a lábujjukat vérrel. Mindegy, oda számba őket, a lábukat, a kezüket, a fülüket, az életüket Istennek. Itt kezdődik az odaszánás. Szánd oda a tagjaidat Istennek. Én nagyon sokszor találom magam rossz csatában. Úgy érzem, hogy a bűnnel kell harcolnom. És így birkózunk, és vesztesen szoktam kijönni ebből a harcból. Nem ott nyerem meg ezt a küzdelmet, hogy a bűnnel harcolok, hanem hogy odaszánom magam Istennek. Sokkal pozitívabb is, meg ez a győztes út, hogy odaszánom magam Istennek. Három utasítás. Tudni. Tudod? Hogy meghaltál a bűnnek. Alkalmazni, magadra így tekintesz. És a harmadik, hogy ennek fényében dönthetek. Ja, hogy lehet dönteni? Oda szánhatom magam Istennek. Szeretnék nektek három motiválást adni arra, hogy miért adjuk oda magunkat Istennek. Az ötödik fejezete a római levélnek nagyon drámai. Azt mondja, hogy ti már megigazultatok, ti már Krisztusban vagytok, ti kegyelmet kaptatok, már minden a tiéd gyakorlatilag azt mondja. Akkor minek szánjam oda magam Istennek, ha ezeken már úgyse változtat? Minek küzdjek? Azért valljuk meg, hogy odaszánt életet élni nem olyan egyszerű. Három okot szeretnék nektek elmondani, három motivációt arra, hogy ezt miért tegyük meg. A 15. verstől. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Márpedig vagy a bűn szolgája halálra, vagy az engedelmesség szolgája az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Az első motiváció arra, hogy miért adjam oda, miért szánjam magam oda Istennek, az a kegyelem. És azt mondja itt a 15. versben, hiszen a kegyelem uralma alatt élünk. Ebből jöhet egy logikus kérdés, föl is van nekünk téve, hogy hát védkezzünk, mert nem a törvény alatt vagyunk, hát akkor csináljuk, amit szeretnénk. Na ez a félreértett kegyelem. Amikor valaki arra veszi Isten kegyelmét, hogy ez az engedély a bűnre. Hát, hogyha bőséges a kegyelemet, akkor én élhetek, ahogy akarok, nem? Isten nem ezt akarja. Vétkezzünk szabadon. Hála Istennek, már nem vagyunk a törvény alatt. Mert a törvény nem tudott megváltoztatni minket, de a kegyelem meg tud. De csak akkor, ha értem, hogy Isten kegyelme mire adatott. Amikor valaki ezt nem tudja, akkor kifogást fog keresni a bűnére. És azt mondja, hogy én vétkezhetek, mert Isten megbocsájt nekem. Van egy másik tévedés ebből, hogyha valaki nem érti, és a törvényt próbálja használni arra még mindig, újjászületett hívőként, hogy magát megváltoztassa. És keresi azokat a fajta üzeneteket, amik így megszorongatják, így megfélemlítik, mint a törvény csinálta korábban. Mert azáltal változunk. De nem. Már nem a törvény uralma alatt vagyunk, hanem a kegyelem uralma alatt. És azért tart ezen a helyen, tesóm, hogy ezért szánjuk oda magunkat Istennek. Egykor a bűn szolgái voltunk halálra, most pedig az engedelmesség szolgái az igazságnak. Miért szánjam oda magam Istennek? Igazából ezt a döntést már meghoztad, tesóm. Pál azt mondja itt. Igazából ezt a döntést már eldöntötted, amikor megtértél. Mert amikor Jézus Krisztust elfogadtad megváltódnak, akkor uradnak nevezted őt. Átadtad magad neki. És azt mondtad, hogy te vagy az Uram. És hogyha ő az Uram, akkor nekem azt kell csinálni, amit ő mond. Átadtam magam szolgai engedelmességre Jézus Krisztusnak. Eddig a törvény kényszerített. De most már a törvény kikerült a képből. Akkor miért szánjam oda magam Istennek? Azért, mert ez az Úr, akit én szolgálatok, ennél jobb Úr nincs. Ennek a szeretete, ennek az Úrnak a szeretete irántam nem fogy el. A jósága az égig ér, a hűsége pedig a fellegekig. Az ő kegyelme uralkodik az életemben. A kegyelem megmentett, és a kegyelem elég erős arra, hogy megváltoztasson. Hogyha rossz irányba próbálkozol, és szeretnél megváltozni, de állandóan a törvényt hozod magadnak, hogy ez lehet, ez nem lehet, sosem fogsz tudni megváltozni. Az, ami megváltoztat egy embert, az, hogyha megismeri Istennek a kegyelmét, és azt a kegyelmét alkalmazza az életére. És nézzétek meg a 17. verset. Azt mondja ott Pál, de hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái. Én egy olyan keresztény életet szeretnék élni, amiben nem kényszerít semmi engem arra, hogy Istent kövessem. Sokszor a saját belső félelmeim teszik ezt velem. Én egy olyan keresztény életet szeretnék élni, ahol hálából követem Istent. Ahol azt mondhatom, hogy de hála Istennek, hogy ő ezt tette velem. Én ezért akarom őt szolgálni. Ezért akarom odaszánni magam. Hogy látom az ő jóságát, és én erre akarok válaszolni. A második motiváció, mindjárt végére érünk, az a szabadság. Azt mondja, a 16. verset olvasom. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Márpedig vagy a bűn szolgálja a halálra, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Mindig annak szolgálok, akinek átadom magam. És Pál azt mondja itt, hogy korábban a bűnnek a szolgái voltunk, és szabadok voltunk az igazságtól. Teljesen szabadok voltunk attól, hogy még véletlenül se találkozunk az igazsággal. De most, hogy az engedelmességre szántuk oda magunkat, azt mondja, ezt azért tehetitek, hogy szentek legyetek. Hol volt ez, keresem? Igen, a 19. vers. Úgy adjátok magatokat át az igazság szolgálata, hogy szentek legyetek. Nem tudom, mennyire tudsz visszagondolni arra az időre, amikor nem hívőként éltél, és hogy mennyire kreatív tudott lenni az ember akkor, hogy vétkezzen. Úgymond, volt egy nagy odaszánásunk a bűnre. És azt mondja Pál, hogyha ennyire kreatív bűnös voltál, akkor na, ezzel az odaszánással szán most oda magad Istennek. Hogy így ez a buzgóság, ez most ebbe az irányba menjen. Ez a kreativitás most Isten felé működjön. Amikor Krisztusnak igent mondtunk, akkor Úrnak neveztük őt. És azt mondtuk, hogy neked akarunk engedelmeskedni. De ha belegondoltok, ezt jelenti a szabadságot számunkra. Minden más fajta odaszánás rabság. Hogyha odaszánod magad a hobbidnak, rabságban fogod találni magad. Ha odaszánod magad a karrierednek, rabbá fog tenni. Nem is beszélve a bűnös szokásokról. De ha valaki Krisztusnak szánja oda magát, szabad ember lesz. Mert Krisztus ezt a szabadságot arra használja, hogy téged azzal az emberré tegyen, aminek ő szánt téged. Olyan cselekedetekre fog vonni, aminek ő akarja, hogy részese legyél. Hogy azzá lehess, aminek Isten eredetileg szánt. És ezt nevezzük szabadságnak. A szabadság nem az, hogy azt csinálok, amit akarok. hanem az, hogy abban élek, azzá válok, amit Isten nekem szánt. Ez az igazi szabadság, és erről beszél itt Pál. Miért szánt oda magad Istennek most újjászületett hívőként, aki nem a bűn fogja? Hogy azzá lehess, aminek Krisztus szánt téged. Egy csodálatosan ragyogó ember, aki Krisztus dicsőségének él. Ezt illusztrálja a tékozló fiú története egyébként. Egy ember, aki azt gondolta, hogy na, ő szabad lesz, kikerül a kötöttségek alól, elmegy és csinál, amit akar. És a legnagyobb rabságokban volt. Amikor hazatért az apjához, azt mondta, hogy apám, bocsáss meg nekem, csak tegyél engem szolgává. És emlékeztek, az apa mit tett? Azt mondta, hogy te hogy leszel te az én szolgám? Te az én fiam vagy. És ráadta a legszebb köpenyét, ráadta a gyűrűjét, megcsókolta, megölelte, és a féltett kincse volt az apjának. Istennek való odaszállás egy annyira logikus lépés ennek fényében. És a harmadik, az itt van a 21. verstől, ez pedig a gyümölcs, amit az életünk teremhet. 21. verstől. De milyen gyümölcsöt termet ez akkor nektek? Bizony szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, melynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha valaki a bűnnek szánja oda magát, annak is van eredménye. Hiszen minden szolga számíthat valamilyen fizetségre. És azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Ez a fizetség. És hát emlékezünk vissza, hogyan éltünk Krisztus nélkül. Hát néhány cselekedetünk, ami miatt szégyenkezünk. Bár soha ne tettem volna. Hála Istennek, hogy az Úr engedi, hogy előre nézzünk, és ne visszafelé. Hogy megbocsátja minden bűnünket. De azt mondja, hogy az Istennek odaszánt életnek is van eredménye. Méghozzá a megszentelt élet. Miért szánjam oda magam Istennek? Azért, mert Isten kegyelmes. Azért, mert szabaddá tett. És azért, mert ebből a döntésemből egy csodálatos gyümölcs fakad. Az, hogy az életem egyre jobban hasonlít az övére. Vágysz erre? Szeretnéd, hogy az életed megdicsőítse Istent? Hogy visszatükrözd azt, hogy milyen ő? Akkor szánd oda magad Istennek. És azt mondja, hogy milyen gyümölcsöt teremez nekünk? A szent életet, amelynek vége az örök élet. A Danival, a fiammal szoktunk beszélgetni így a mennyről, és mindig azt mondja, hogy apa, én nem értem, hogy mit jelent ez az örökké valóság. Hogy milyen az, amikor így nincs vége valaminek. És hogy elkezdem mondani, de én se értem. Szóval hogy nem tudom, hogy mondjam el neki akkor, hogy ez hogy működik. Hogy értem, de nem értem. De olyan érdekes, hogy az örök élettel kapcsolatban az örök az nem csak a hosszúságát jelenti, hogy örök élet, és így, hol a vége? Hanem az örök élet az a minőségére is utal. Én már most élhetem ezt az örök életet itt a Földön. Ezt a bővölködő, teljes életet. Már itt. Ezt is jelenti az örök élet. De hogyan? Hogyan élhetem ezt? Úgyhogy odaszánom magam Istennek. Mert ennek a gyümölcse a szent élet és az örök élet. Ha vágysz arra az életre, ami a szíved mélyén, lehet, hogy meg se tudsz fogalmazni, de így sóvárogsz, ó, Uram, én annyira szeretnék így többet belőled. Szerintem innen indul, ebből az odaszánásból. Na jó, de hogyan szánjam oda magam? Úgy, hogy tudod, hogy meghaltál a bűnnek. Úgy, hogy ezt magadra nézve alkalmazod, és ennek fényében döntesz, hogy Uram, én téged akarlak szolgálni. Ezt az igeverset a 23-at érdemes fejből megtanulni. A bűn zsoldja a halál. A fizetség, amit benyújt. De Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. Mi már nem fizetségért dolgozunk. Minket már Isten a jóságával megáldott. Messze azon túl, hogy el tudtuk azt képzelni. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Befejeztem. Egy kifejezéshez szeretnék visszatérni, és ezzel hagyni itt a szíveteket, a fejeteket. Ez a de hála legyen Istennek. Nem tudom, hogy mi az, ami bennetek felépül egy ilyen kép után, amit Pál itt elénk tesz. Én azt szeretném, hogy ezzel tudjuk összefoglalni az evangéliumot is, az, hogy Isten mit tesz velünk, hogy milyen döntésekre vezet, hogy de hála legyen Istennek. Tudod, hogy élheted a kereszténységedet hálából? Arra válaszul, amit Isten tett érted. Mentesen a kényszerektől, a nyomástól, mások elvárásaitól, a saját elvárásaitól. És pusztán csak arra válaszul élsz, amit Isten jelent neked, amit Isten tett érted. És azt gondolom, hogy ez sokkal messzebb tud vinni bármi más motivációtól. Isten vágya az, hogy mi úgy éljünk, hogy válaszadók legyünk. Válaszadók arra, amit ő tett. Hogy minden nap növekedjen a hálám Istenért. Én sokszor találom magam a rossz ellenséggel küzdve. De azt gondolom, hogy így, ezek a fejezetek így visszaviszik a szememet a lényegre. Tudd, tartsd magad annak, és ennek fényében dönts. És lehet, hogy úgy érzed magad, hogy Tamás, ez nem biztos, hogy segíteni fog holnap a bűn ellen küzdeni. Én nem mondom, hogy az egészet átvettük még. Jön a Róma 7, jön a Róma 8. De ha nem ezen az alapon állsz, akkor minden csatát el fogsz veszíteni. Erre kell ráállni. Én már meghaltam a bűnnek. És élek Istennek. Mennyi, Atyám, köszönöm neked ezt az igazságot, és Uram, imádkozom, hogy minden testvérem szívébe írd föl ezt, kérlek. És Uram, nagyon sokszor érezzük ezt máshogy. Nagyon sokszor a környezetünk nem ezt mondja. Vagy a saját gondolataink nem ezt mondják. De Uram, mi el szeretnénk hinni neked az igazságot, hogy mi már meghaltunk a bűnnek. Nagyon vágyunk, Uram, arra, hogy egy győzedelmes életet élhessünk a bűn felett. És köszönöm, hogy minden alapot megkaptunk rá. Mi annak tartjuk magunkat, Uram, hogy a régi óemberünk meghalt, és az új az érted él, te benned él. És odaszánhatjuk magunkat, a testünk tagjait. Istennek az igazság fegyvereiül. Uram, nem tudom, hogy a te a kezemet, a lábamat, a számat hogyan akarod használni. De majd azt te eldöntöd. Én szeretném odaszánni magam neked újra. Kérlek, formáld az életünket. Engedd, hogy a kegyelmedet még jobban megismerjük, és ne félreértsük. Hogy ne a szabadosság, vagy ne a törvénykezés felé vigyen, hanem választ tudjunk adni arra a jóságra, arra a meg nem érdemelt jó indulatra, amit minden nap ránk árasztasz. És azt is tudjuk, Uram, imádkozom minden testvéremért, hogy tudjuk, hogy milyen szabaddá tettél. Hogy nincsenek kényszerek, hogy nem vagyunk a törvény alá rekesztve. Hogy nincs egy elvárás listád velünk szemben. De mégis emellé ott tehetjük azt az igazságot is, Uram, hogy mi átadtuk az életünket neked. Mi Úrnak neveztünk téged. Azt mondja az igéd erről a testről, amiben élünk, hogy ez a Szentlélek temploma. Hogy dicsőítsétek Istent ebben a testben. Ezzel a testtel. És Uram, hálát adok azért is, hogy ennek a döntésnek lesznek gyümölcsei. És én imádkozom, hogy vigyél tovább mindannyiunkat a megszentelődésben, hogy egyre jobban hasonlíthassunk rád. Köszönöm, Uram, hogy minket is kihívtál a sírból, ahogy Lázárt, hogy új életet nyertünk, és így segíts, Uram, ezeket a gyolcsokat levetni, hogy szabadon járassunk veled. És konkrétan, Uram, szeretnék imádkozni azokért a testvérekért, akik valami bűnben járnak, valami bűn. A gyakorlat azt mutatja, hogy rabul tartja őket. Uram, kérlek, hogy írd felül ezt. Kezd először az elméjükben, hogy tudják, hogy ők már meghaltak a bűnnek. És hogy ne higgyék el, amit az ördög el akar hitetni velük, hogy nem tudnak megváltozni. De imádkozom azért is, Uram, hogy ne ők változtassák meg saját magukat, Uram, hanem te gyere és munkálkodj. Hadd lássuk, Uram, ezt a szabadságot. Hadd éljük meg a mindennapjainkban. És hadd legyen ez a Golgota gyülekezet itt Vácon, Uram, ami olyan gyülekezet, akik egyre jobban visszatükröz téged. Köszönjük ezt a mai alkalmat, Uram. Nem szeretnénk elfelejteni, amit ma tőled hallottunk. Jézus nevében. Ámen.